Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterének második előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsoraiban tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Gulyás László 1965-ben Hódmezővásárhelyen született. 1991-ben a József Attila Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1991-ben a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen Tempus ösztöndíjasként 8 hónapon keresztül tanulmányozta a Balkán földrajzát, történelmét, és elsajátította az új görög nyelvet. 1991 és 1993 között különféle alapítványok és intézetek ösztöndíjasaként tovább folytatta tudományos pályáját. Ezzel párhuzamosan érdeklődése a menedzsment felé fordult. A Pécsi Tudományegyetemen posztgraduális képzés keretében okleveles humán erőforrás menedzser diplomát szerzett. 1994 és 1998 között az egyik parlamenti párt főállású tanácsadójaként tevékenykedett. E minőségében kommunikációs, marketing, személyzeti és stratégiai területeken dolgozott. 1996-ban Gummersbachban a német parlament egyik pártjának ösztöndíjával elvégezte a Theodor Heuss Akadémia fiatal vezetők programját. Oktatóként 1996-ban kapcsolódott be a felsőoktatásba, előbb meghívott előadóként, majd 1999-től főállásuként. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense. 2003-ban a diákok szavazatai alapján az év oktatójává választották. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem regionális politikai és gazdaságtan doktori iskolájában summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett regionális tudományból. 2005-ben szintén a Pécsi Tudományegyetemen, de ezúttal a történész doktori iskolában újabb PhD fokozatot szerzett történelemtudományból. Disszertációjának témája Edward Benes politikai pályája volt. 2008-ban elnyerte az MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíját, 2009-ben a Debreceni Egyetemen sikeresen habilitált. 2009 nyarán a legnagyobb észak-amerikai emigráns magyar szervezet a Pro Patria in Exteris, a hazáért külföldön kitüntetéssel ismerte el a közép-európai történelem angol szász világban történő megismertetésért folytatott munkásságát. Eddigi pályafutása során 190 publikációja jelent meg, melyre 221 hivatkozás született. Felkérem dr. Gulyás László docens urat, tartsa meg előadását.
Kedves hölgyek, kedves urak, Gulyás László vagyok, és a mérnöki karon tanítok, és a mérnökkaros diákaim szokták tudni, hogy minden előadás valamilyen viccel szoktam kezdeni, és nagyon komoly bajba kerültem ezzel a Benes előadással, mert azon gondolkoztam, hogy hát Benesről milyen viccet lehetne elmesélni, mert hát a Benesről sok mindent el lehet mondani, csak azt mondom, hogy vicces ember volt, és sok vidám kaland fűződik az ő nevéhez, de aztán egy viccet csak sikerült találnom, úgyhogy a saját hagyományommal nem fogok szakítani, és viccel kezdem az előadást. A vicc az úgy kezdődik, hogy szegény Józsi bácsi meghal, és a mennyország kapujában áldogál, és kinéz Szent Péter, és mondja Szent Péter, hát fiam, sietek, 5 pontot mondjál magadról, és akkor eldöntöm, hogy bejöhetsz, vagy nem jöhetsz be. Hát erre mondja Józsi bácsi, hogy hát én az osztrák-magyar monarchiába születtem, és Ferenc József alattvalója voltam. Aztán, amikor szakmunkás lettem, akkor a Masaryk-féle első csehszlovák köztársaságban voltam cipésinasz. Utána valahogy, tehát történelem alakult, Horthy Miklós Magyarországon katona. Aztán a Szovjetunióban voltam egy TSZ-ben tehenész, és legvégül az élet utolsó 10 évét az ukrán államban töltöttem, és az ukrán állam nyugdíjasaként haltam meg. Hát ránéz a Szent Péter a szegény Józsi bácsira, és mondja, hát fiam, jó nagy kalandor voltál te, nagyon sok helyen járattál életedben. Erre Józsi bácsi rémülten visszanéz. Én-e? Ki sem mozdultam munkácsról. Nagyjából ugye ez a vicc az érzékelteti, hogy az elmúlt 70-90-100 évben mi történt itt Közép-Európában, és mi történt a határokkal, és ez a vicc azért olyan szempontból jó vicc, mert Edvard Benesnek nagyon komoly szerepe volt abban, hogy Munkács városa és szegény Józsi bácsi benne ide-oda került. Amiről ma fogok beszélni, az Edvard Benes politikai pályája, és még egy személyes dolgot elmesélnék, hogy az Edvard Benes ismeretsége és az én ismeretségem ezen a helyen kezdődött, 1988-ban. Ugyanis nem tudom hányan tudják a teremben lévők közül, hogy ez bizony a Jatinak volt a futballpályája, és mi itt nagyon sok futballmérkőzést vívtunk, aminek következtében időnként késtünk egyetemes történelmi szemináriumról. És a Pándi tanár úr mondta, hogy mindenkinek be kell számolni egy monarchiás politikusról, és én aznap bizony sántítós hangulatban voltam, elkéstem az óráról, és kedvenc csoporttársaim elvitték a jó román meg szerb politikusokat, és kérdeztem a tanár úrt, hogy hát nekem mi marad? Mondta, hogy egy Benes nevű fickó, Csehszlovák. Hú, hát szörnyű, hát a Csehszlovák történelmi unalmasabb történelm nincsen. Elmentem a könyvtárba, és bal szerencsémre még volt Benes könyv is, az volt a cím, hogy Nemzetek forradalma, 3 kötetben 1200 oldal. Jézusom, nekem ebből kell referálnom, ugye a harmadéves egyetemistaként. És akkor délután 2-kor kivettem ezt a kötetet, a 3 kötetet a könyvtárból, elkezdtem olvasni, és másnap reggelig olvastam, annyira jó volt. Elolvastam 1200 oldal 10 orosz alatt, és azóta Benessel nagy szerelembe estem. Ebből lett ugye házi dolgozat, szakdolgozat, OTDK dolgozat, a végén disszertáció, illetve hogy a disszertációból pedig 2 könyv is született. Az egyik ugye az Edvard Benesnek ez a magyar nyelvű életrajza, illetve ez annyira jól sikerült ez a 5000 oldalnyi kötet, hogy az angol száz kollégák úgy látták, hogy érdemes angol is megjelentetni, és ilyen szempontból megjelent Torontóba is, úgyhogy talán azt is lehet mondani, hogy ezt tanítják is egy-két helyen a tengeren túlon. Az alapkérdésünk az alábbi, politikai kalandor volt-e főhősünk, vagy dicső államalapító? Próbáljuk megragadni az életrajzát. Jó, ja, nem is ezzel kell, bocsánat, de azzal is sikerült. Miért akarod, hogy jöttem, ugye? Tehát Edvard Benes életrajza, 5 szakaszra lehet ezt az életpályát osztani. Az első szakasz, 1914 előtti szakasz, ugye felül látszik az, hogy mikor született, az életének az első 30 éve, ezt én felkészülésnek neveztem el. A következő szakasz, az első emigráció szakasza 1914-től 1920-ig, ez az első világháború és a Versailles békekonferencia. A harmadik szakasz, a 2 világháború közötti időszak, amikor Edvard Benes az első csehszlovák köztársaság egyik nagyon-nagyon fontos politikusa. Negyedik szakasz, a második emigráció, ez mint ugye látszik, egybeesik a második világháborúval, illetve az utolsó szakasz, az 5. szakasz, amikor Benes másodjára lesz elnök, és elnökként gyorsan megbukik. Már ebből a diából is egy érdekességet ugye le lehet szűrni, pontosan 2. Az egyik az, hogy rendkívül hosszú politikai pálya volt, több mint 30 éven keresztül mozgott a politikai pályán. A másik érdekesség, amit úgy szoktam általam frappánsnak nevezett módon megfogalmazni, hogy a közép-európai történelem bővekedik emigrációkba, de ezen emigrációk nem bővekednek sikerekben, kivéve Edvard Benes. Hát tessék neki egy másik politikus mondani Közép-Európából, aki 2 volt emigrációban, és mind a 2 győztesen tiletett haza. Hát hogy a Kossuthnak egyszer sikerül, mert annak is örültünk volna. Na menjünk tovább, akkor nézzük meg szakaszonként, mi történt Edvard Benessel. Ugye Edvard Benesről mindig ilyen morcos, kopasz ember képeket szoktak betenni a könyvekre. Én hoztam önöknek egy ilyen vidám Edvard Benes képet, amikor még sok haja volt neki, és mosolygós volt. Nem tudom, itt van-e cseh fotball rajongó, az rögtön mondja, hogy melyik csapatmeze ez. Ezek szerint nincsen cseh fotball rajongó. Akkor én mondom helyette, ez a Sparta Prahának a meze, mert Edvard Benes fiatal korában, középiskolás korában ezen csapatnak volt az igazolt ifi játékosa, és erről is van egy kedvenc történetem. 16 éves korában mi fantasztikus nagy mérkőzést vívnak a középiskolás bajnokságban, és eltöri a lábát. Valami becsúszószer is van, eltörik a sípcsontja, elájul a fájdalomtól, beviszik a kórházon, megműtik, gízbe teszik, fölébred. Mi az első kérdése? Nem azt kérdezi, hogy most eltörte, meg túléltem-e, meg hol vagyok, hanem azt kérdezte, hogy győztünk-e. Na ilyen szempontból ez a fajta mentalitás, hogy a győzelemért mindent megtenni, és csak a győzelem számít, Edward Benesre az egész pálya során jellemző volt. Ugye mi magyarok nem különösképpen kedveljük őt, de egy dolgot el kell ismerni, félelmetes munkabírású, nagy harcos volt a politika mezején. Na nézzük akkor egy-két dátumot. Tehát 1884. május 28-án született, ugye aki járatos az asztrológiában, tudja, hogy Iker volt. Menjünk egyet tovább, Prágában érettségizik, ezzel sincsen gond, hagyományos pálya. Utána 1904 őszén beiratkozik a Prágai Egyetemre, a bölcsészkarra, tehát Edward Benes egy jófajta bölcsészhallgató. És ami érdekesség, hogy ez 1904-ben történik, de pontosan úgy viselkedik, mint a mi bölcsészhallgatóink, hogy amint lehetőség nyílik rá, valamilyen ösztöndíjak külföldre elmennek hosszú időre, és ő elismert, tessék nézni, a 3 éven keresztül tempuszol, akkor még tempusz nem volt, Berlinben megtanul németül, Londonban megtanul angolul, Párizsban és Dijonban megtanul franciául, illetve oroszul már tudott a középiskolában. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy nem nagyon járt órákra, inkább ilyen kocsmákban és ilyen politikai pártoknak a rendezvényére járkált, és amikor így 1908-ban hazatér Prágában, nagyon kemény csatákat vív a tanulmányi osztállyal, ez szintén ilyen mai diákvonás, mert nem akarják elismerni a külföldön le nem tett fél éveit, úgyhogy nem is kap rendes állást az akkori cseh rendszerben, egy mai magyar OKS színnek megfelelő ilyen felsőfokú akadémia van, ami érettségi után és még egyetem előtt van, egy ilyen felsőfokú kereskedelmi akadémián tanít francia nyelvet leendő cseh kereskedőknek, és mellette szépen bepótolja a le nem tett kurzusokat, és így 1914-re a Prágai Egyetem docense lesz. De ugye most valaki ekkor megkérdezné, hogy hát ki ez az Edward Benes, a kutya nem ismerné. Egy alig ismert cseh docens a Prágai Egyetemről, ehhez képest 3 évvel később világformáló erő. Nézzük meg, hogy hogyan lehetséges ez. Bocsánat, még előtte egy fontos dolgot, most ugye majdnem átugrottunk rajta, hogy 1907-ben Dijonban doktori címet szerez. Na most hogyan lehetséges ez, hogy Prágában még a diplomát sem ismerik el, de Dijonban már doktor Benes, olyan egyszerű a trükk, ugye? Az a trükk, hogy a jogászok azok úgy szoktak doktorok lenni, hogy ők nem írnak disszertációt, a jogászok azért lesznek jogászok, mert ők doktor juriszok, és Benes is kinézte magát a dijoni egyetemet, ahol külföldi hallgatóknak jó minőségű szakdolgozatért doktori címet adtak, doktor juriszt címet adtak. Így az a furcsa szituáció állt elő, hogy Edward Benes hamarabb volt doktor, mint diplomája volt, lehet volna neki. Na most, amire a Dijonról hosszan beszélünk, az nem a mustár, hanem a dijoni doktori disszertációja, amely az osztrák probléma és a cseh kérdés címet viseli. Hogy ezt a disszertációt megértsük, azt kell hozzá tudni, hogy volt egy Palacki nevű cseh politikusa, aki nagyjából Kossuth és Deák kortársa volt, aki nagyjából úgy képzelte el a cseheknek a helyzetét, hogy egyik oldalt van 80 millió német, másik oldalt van 100 millió orosz, középen meg van 5 millió cseh, és azt gondolta Palacki, hogy az 5 millió cseh a 80 millió némettel meg a 100 millió orosz szemben nem bír megállni, nem létezhet független Csehország, és mondott egy nagyon fontos mondatot, hogyha az osztrák-magyar monarchia nem létezne, mondosan a Habsburg birodalom, akkor már rég ki kellett volna találni. És igazából Benes jófajta diákként nem csinál más, mint ezt a Palacki-féle mondatot szépen fölcifrázza, és ennek következtében ír egy disszertációt. Tehát magyarul ez a disszertáció az arról szól, hogy az osztrák-magyar monarchiának fönn kell állni, a csehek szempontjából egy fontos állam, bár némileg meg kell reformálni. Na most mit jelent ez, hogy némileg meg kell reformálni? És egy nagyon fontos dolgot el kell mondani, hogy Csehország középkori neve Bohémia. Na most Bohémiában nem a csehek éltek, hanem, és nem is a bohémek, ugye, hanem a csehek és a németek. Tehát Bohémia egy olyan állam, ahol két nemzet él egymás mellett. 5 millió cseh, bent így középen, és mint egy héjként így körülöttük, 3 millió német. Na most ugye a Bohémia az úgy néz ki, hogy Csehország, Morvaország és Szilézia. Most a cseh politikusok a 19. század végén úgy gondolták, hogy az osztrák-magyar monarchián belül a dualizmust átváltoztatják trializmussá, azaz ennek következtében Csehország lesz a tri, ugye a dualista elképzelésekben. Igen ám, hogy az a probléma, hogy a Csehországban 8 millió a 8 milliós Csehországban csak 5 millió cseh lakik, akkor mi lesz a 3 millió némettel, ugye aki ráadásul édes testvére az osztrák-magyar monarchia többi németjének. Ezért Edvard Beneš a disszertációban megbírálja ezt a programot, és azt mondja, hogy úgy kell megcsinálni a Csehországot, hogy szépen fel kell osztani keretekre, itt egy német város, itt egy cseh város, és akkor mindenki ilyen decentralizált módon egymás mellett szépen el fog érdekelni. És ebben a disszertációban vele nagyon fontos mondat, ami úgy hangzik, hogy nem lehet a lakosság egyharmadának akarata ellenére államot alapítani. Ugye mindenki érti, hogy ez az egyharmad, az a 3 millió németről beszélünk. Na most ez a mondat annyira fontossá vált, hogy amikor 1937-ben, 38-ban Hitler elkezdi támogatni az akkori Csehszlovákia, akkor 3 milliós német kisebbségét, a szudéta német történészek előkaparják Edvard Beneš disszertációját, és elkezdik ezt idézgetni, mire Edvard Beneš tipikus választ ad, kiküldi a csehszlovák titkos szolgálatot, és a világ összes könyvtárából, ahol ez a disszertáció, mit tudom, 8 vagy 10 vagy nem tudom hány példában megjelent, igyekeznek begyűjteni. Úgyhogy amikor mi a Beneš kérdéssel foglalkoztunk, ezt a disszertációt 2 éven keresztül nyomoztuk, míg valahol a Magyarországgyűlés könyvtárában egy titkos fájban megtaláltuk, és kibírtuk adni ékes magyar nyelven, hogy a magyar történészek ebbe tudjanak idézni. Utolsó mondat erről a disszertációról, az egész dolog súlytalan. Az egész dolog súlytalan, egy fiatal diáknak a szakdolgozata, emögött komoly politikai párt cseh erő nem állt, de nagyon fontos ugye annak a vezetés, hogy Edvard Beneš képes egyik nap azt gondolni, hogy ez kék, a másik nap az már piros, tehát ilyen szempontból tanulságos a történet. Na menjünk tovább. Életének második szakasza az első emigráció szakasz nevet viseli. Itt egy furcsa szót lehet látni a táblán, hogy maffia. Ugye a magyar emberektől megkérdeznék, hogy mi az, hogy maffia, hát akkor azt mondanák, hogy szegény észak-olaszok. Tehát Dél-Olaszországban ilyen sötétarcú emberek ilyen titokban pénzeket, meg hasonlókat sibolnak el. És az az érdekesség, hogy 1914 őszén a cseh politikai egy része, illetve Tomás Garrigue Masaryk nevű emberrel létrehozott egy titkos monarchiaellenes mozgalmat, és ezért volt ilyen titkos készfogás, meg ablaka, az ablakban lámpa, meg hajtás, ilyen maffia egy dolog megvolt, és ezt nevezték el maffiának, és ebben a maffiában lépett bele Beneš. Tehát a sztori, elképesztő sztorik vannak különben, tehát ebben a történetben, hogy például az osztrák belügyminiszternek, egy Henhold nevű belügyminiszternek, van egy Kovanda nevű cseh inasa, és mikor a belügyminiszter úr elmegy fürödni, vagy tusolni, addig az inasa a minisztériumban hozott bőrtáskából kilopja a fontos külföldi jelentéseket, és akkor gyorsan lemásolja, és a lemásolja, akkor nincsen fényképezőgép, és a lemásolt papírokból tudja a maffia, hogy a belügyminisztérium mit tud róla, ami később hasznossá válik, mert az osztrák titkos rendőrségről el kell mondanunk, egy hatékony szervezet volt, ugye mindenkit lebuktattak kivéve reddezredest, de hát elkezd ugye kapirgálni ugye a dolgot, ugye, hogy hát itt valami cseh szervezkedés van, és ennek következtében Edvard Benesnek a lába alatt a talaj forróvá válik, és Svájcon keresztül szépen a monarchiából kisétál, és elkezdi első emigrációját, méghozzá Párizsban üti fel a székhelyét, ugyanabban a szobában, ahol korábban diák volt, egy ilyen diák albérletben kezd a dolog, a történet indulni. 4 dolgot csinál az első emigrációja alatt. Nézzük ezt a 4 dolgot. Az első és legfontosabb dolog ugye az, hogy meg kell teremteni az emigrációnak a szervezeti keretét, tehát alakulnak bizottságok, lesz elnök, meg főtitkár, meg sajtóreferens, tehát a rendes emigrációnak kell ugye lenni egy belső vázának. A második dolog, nagyon komoly diplomáciai tevékenységbe kezdenek, ugye hozzá kell tenni, hogy ez a legnehezebb dolog, mert Edvard Beneš és az ő kollégái, akik az osztrák-magyar monarchiából jöttek, az osztrák-magyar monarchia szökött alattvalói. Na most egy ilyen szökött alattvalóval, aki egy diák albérletben lakik és üres a zsebe, azért a francia diplomácia nem nagyon szokott szóba állni, de Benesnek ez is sikerül, ugye hozzá kell tenni, hogy Masaryk ugye professzor, Benes pedig docens úr, és sokat jár külföldön. A tudomány világán keresztül, a francia professzorokon keresztül be tudnak szivárogni a francia politikai elit soraiba. Propaganda. Hát a 20. században nagyon kevés jó propagandista volt, de az első háromban Benes benne van, a legjobbak között. Neki volt egy jelmondata, hogy bátran rágalmaz, valami mindig ott ragad. Tehát amikor ő az osztrák-magyar monarchiával elkezdett harcolni, akkor a monarchiáról mindenfajta rosszat elmondott, és ennek következtében ez valahogy szépen átment az Antant döntéshozónak a fejében, a monarchia, a népek börtöne, és mindenféle magyar földesurak a felvidékről szegény szlovák szűzlányokat rabolnak el, és magyar bordélyban dolgozhatják őket, és hasonló ilyen minden alapot nélkülöző történettel rágalmazta Magyarországot, de hát azért valami ugye csak benne maradt, és ehhez képest ugye saját magáról a cseh kultúrnemzet nagyon pozitív képet festett. Ezt a részt most tessék megjegyezni, hogy a cseh kultúrnemzet, mert 20 perc múlva ugye erre a részre szeretnék majd még visszatérni, hogy a cseh mennyire kultúrnemzet. És a négyes dolog, emigrációnak kell program. Ez a program a Zúzzátok szét Ausztria Magyarország cím, Zúzzátok szét Ausztria Magyarországot címmel jelenik meg 1916-ban. Szintén sikerült megszereznünk, szintén lefordítottuk, és szintén Szegeden kiadtuk. A TIG-ben is ugye meg lehet keresni, tehát akit érdekel a dolog. A lényeg ilyen szempontból, hogy az osztrák, ez a könyvnek a gondolat, mert nagyon egyszerű. Gondolom mindenki sejti azt, hogy az első világháború nem az osztrák magyar monarchiáról szólt. Az egy francia-német hatalmi vetélkedés volt, és Franciaország legfőbb ellenfele Németország volt. Anglia legfőbb ellenfele Németország volt. Sőt az USA is ugye Németország ellen harcolt elsősorban. Az osztrák magyar monarchia jó kis testvérként ott volt, de nem sokat számított. Hogyan lehetne rábeszélni a franciákat arra, hogy akarják szétzúzni a monarchiát? Itt a gondolatmenet. Németország legfőbb támasza a háborúban a monarchia. Németországot azért nem bírják a franciák megverni, mert a monarchia ott áll mögötte, mellette és segíti. Hogyan lehet megverni Németországot? A monarchiát kell szétzúzni, ki kell venni a németek mögül a monarchiát, és ennek következtében a németek le fognak gyengülni, és meg lehet őket verni. Ugye persze, ugye rögtön az Antant megkérdezte, na jó, hogy a monarchiát szétverjük, mi lesz helyette? És Benesnek erre is volt válasza, meg kell csinálni a független Lengyelországot, Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Nagy Romániát, és ez a négy ország majd pótolja a monarchiát. Ráadásul, és itt ugye, amikor azt mondják, hogyha vadászni mész, és medvét akarsz fogni, akkor vigyél mézet, itt ugye ráteszi ugye a mézet a botnak a végére Edvard Benes, mikor azt mondja a franciáknak, hogyha ezt a négy államot megcsináljátok, ez a négy állam automatikusan a ti szövetségesek lesz a németek ellen. Tehát gyakorlatilag fölvázol egy francia vezetésű Közép-Európát, és a franciák, vagy később az angolok ezt 1918 tavaszán elfogadják, és gyakorlatilag 18 nyarára a döntés megszületik, hogy a monarchiát nem mentjük meg, nem reformáljuk meg, hanem helyette darabjaira szedjük, és ez bizony Edvard Benesnek a tevékenységének a gyümölcse, hogy ilyen szépen mondjuk, mindig másokra nyúlni, mint kellene. Jó. 1918-1920, és tessék figyelni, ugye, a Versailles konferencia 1919-ben ül össze, és Edvard Benes ott ül az asztalnál, mint a csehszlovák államkügyminisztere. 1915-ben egy koszos, lepattant, albérleti szobában egy névtelen emigráns, 1919. januárjában húzgálja határokat Versailles-ban. Tehát azért gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon komoly politikai teljesítmény. Szoktam mondani bizonyos körökben, hogy bárcsak nekünk volna, vagy lett volna egy Edvard Benesünk. Na most, ami a lényeg viszont, ez a táblázat, nem tudom mennyire látszik, de igyekszem ugye mutatni, ott az alját tessék nézni, hogy a megszerető csehszlovák állam körülbelül 13 millió főt zár a keretei közé. Ebből a 13 millió főből 8,7 millió fő a csehszlovák, ami nem más, mint 65,5%. És akkor tessék nézni a többi részeket, hogy bizony a 13 millióból van 3 millió német, 740 ezer magyar, ami valójában ugye 1 millió, mert a zsidókat nem számolták hozzánk, pedig ezek magyar zsidók. Tehát magyarul, hogyha ezeket, ez felvidéki magyar zsidókat hozzáadjuk a felvidéki magyarokhoz, akkor bizony kijön az 1 millió forint. Ez egy trükk, nem 1 millió forint, hanem az, hát oktató, mi hol jár a feje, ugye, a pénzen. Az 1 millió fő ugye kijön, és ugye akkor mi ebből a tanulság? A csehszlovák nemzet államában a csehszlovákok csak kétharmadot tesznek ki, és egyharmadnyi kisebbség van. Miért súlyos dolog ez? Azért súlyos dolog, mert az osztrák-magyar monarchiát azzal az indokkal zúzták szét, hogy elnyomja a kisebbségeit. Most ugyanezt a, és helyette az osztrák vagy a monarchia helyén létrehoztak egy kis monarchiát, amit csehszlovákiának hívunk, és hozzá kell tenni azt az aljasságot, hogy csehszlovák nemzet az nem létezik. Ezt nem én Gulyás László mondom, ezt a történelem mondja, mert ugye amikor lehetőség volt a szlovákok 1938-ban, 39-ben, vagy 1993-ban, úgy elváltak a csehektől, mint a sic. Ugye? Ehhez képest mi magyarok jó férjek voltunk, vagy jó, nem tudom, hogy ki volt a fiú, ki volt a lány, de legyünk mi a férjek. Mi magyarok jó férjek voltunk, mert ugye a szlovák nemzettel mi 1000 éven keresztül éltünk együtt, a csehektől aztán viszont már kétszer elváltak, alig 70 év alatt. Na úgyhogy itt van a végeredmény, egy kis mini monarchia, egy mini Csehszlovákia. Az az úriember ott, aki ott középen van, aki a... Na, hova kell mutatni? Ott ő, az az úriember, ő Tomás Masaryk, Edvard Benesnek a harcostársa, ő pedig maga ugye Edvard Benes, és megint egy európai csúcs. Európai csúcs, ugye 1919 és 1939 között volt 37 csehszlovák kormány. A 37 csehszlovák kormányból 35-nek a kormány listája az úgy kezdődött, hogy külügyminiszter, kettős pont, Edvard Benes. Tehát voltak ott választások, meg előrehozott választások, meg rendkívüli választások, meg mindenféle választások, de akármilyen színű koalíció volt, piros, kék, vagy zöld, vagy sárga, vagy akárki állt össze bárkivel, a külügyminiszter az mindig Edvard Benes volt. 1935-ig, ugye azért csak 35-ig, az első 35 kormányban különben, ez pont így jött ki, mert ugye 35-ben a Masaryk meghal 80 valány éves korában, és utódja a köztársaság elnöki székben Edvard Benes lesz, és olyan alkotmány, amit nem találtak ki, hogy a köztársaság elnök egyben lehet külügyminiszter is. Így Benes elment köztársaság elnöknek, de mindig igyekezett olyan külügyminisztert kineveztetni, aki egy gyenge ember volt, és lehetett ugye rángatni, tehát egy ilyen bábon keresztül továbbra is a Csehszlovákia ügyeit ő intézgette. Ez mit jelent? Alapvetően három dolgot csinált. Az első és legfontosabb eszköz a Kisantant létrehozása volt, ugye Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákiának a stratégiai szövetsége. Erről tudnunk kell azt, hogy ez a megoldás alapvetően a 20-as években működött. Magyarország nagyon kemény vasgyűrűbe volt zárva, és hogyha megmert moccanni, akkor a Kisantant rögtön megfenyegette. Próbálkoztunk persze azért magyar szokás szerint, próbáltunk fegyvert csempészni Olaszországból, meg hasonló dolgokat. Na most a nagy változás a Kisantantban a 30-as években van, amikor Olaszország és Németország elkezd érdeklődni a közép-európai térség megszervezése iránt, és ugye egy Gömbösnek a nevét kell mondanunk, Gömbös Gyula nagy álma a Budapest-Berlin-Róma tengely elkezd megvalósulni, és a Budapest-Berlin-Róma tengely hát szétzúzza a Kisantantot. Hozzá kell tenni, hogy általában egy politikai szövetség akkor működőképes, hogy a politikai érdek mögött gazdasági érdek van. Most a Kisantant mögött nem volt gazdasági érdek, és ezt oly módon lehetett szétzúzni, hogy kiveszi meg a román kőolajat, kiveszi meg a jugoszláv vasércet, Németország. Ki fogja diktálni a román és a jugoszláv belpolitikát? Németország. Tehát magyarul a gazdasági mezőn keresztül Németország Edvard Benes mögül kilopta a Kisantantot. Ez jól mutatja, hogy amikor Hitler ugye mindig szombaton megcsinálja ma a kis trükkjeit, Rajnavidék és hasonlóra gondolok, akkor Benes mindig rohan a Népszövetséghez, hogy itt éljük el Hitlert, és még a saját emberei se, a cseh és jugoszláv barátai se szavazzák meg, mert a német követ szól a cseh és a jugoszláv követnek, hogy hát gyerekek, meg lehet szavazni a szankciókat, de akkor nem veszük meg a vasatokat akkor, és akkor nem szavazzák meg. Ilyen a külpolitika. A második eszköz a népszövetség, hát itt nagyon kemény csaták vannak. Ugye Bethlen István hosszú időn keresztül volt magyar miniszterelnök, és ő nagyon szeretett a népszövetség genfi központjában politizálni. De most azt írják a kortársak, hogy amikor Bethlen megjelent valahol egy tanácskozáson, és hozzászólt, és elkezdte a Szegény Magyarország szenvedései című szövegét, két percen belül Edvard Beneš megjelent, leült, végighallgatta a Bethlennek a beszédét, majd fölállt és elmondta az ellenkezőjét. Tehát ők ketten nagyon szerették egymást, tehát ahol a Bethlen megjelent, ott az Edvard Beneš rögtön cáfolt. Tehát egy jó páros volt, de nagyon kemény csatákat vívtak egymással. Volt ebben frankhamisítás, fegyvercsempészés, a folyosón történő pofoszkodás, bár akiből akkor Bethlen pofoszta meg egy felbérelt magyar bérezt, de szóval ilyen jófajta, ilyen kis, hát hogyha akkor lett volna ilyen RTL klub, meg TV2, akkor biztos, hogy Genfben állandó tudósítójuk van, mert Beneš mindig valamilyen botrányt csinált a magyarokkal. Harmadik eszköz, viszont ez már kevésbé ugye vidám eszköz, ugye Beneš szövetséges keres, hát hogyha az angol meg a francia barátaim már kevésbé barátaim, akkor keresünk más barátokat, és megtalálja ugye ezt a barátot, ugye ott a szélénkőmben még akkor még kis ember, még akkor nem annyira fontos ember, ott például maga Molotov sétálgat, ugye itt van Beneš, hozzá kell tenni, nagyon jól beszél oroszul anyanyelvi szinten beszél, itt meg különböző később kivégzett ugye szovjet elvtársak sétálgattak, ugye tudjuk, hogy a Sztálin elvtárs azért a szovjet vörös hadsereg jelentős részét időnként lecserélte, mert nem bízott bennük. Úgyhogy ők már nevüket sem tudjuk, hogy kik ők pontosan. De a lényeg az ilyen szempontból, hogy létrehoznak egy szovjet csehszlovák szövetséget, ugye ez azért jó a Szovjetuniónak, mert Csehszlovákián keresztül beteszi a lábát Közép-Európában, és azért jó Csehszlovákiának, mert azt gondolja, hogy ha majd a német meg a magyar tankok megindulnak, akkor majd a Szovjetunió fog segíteni. Ebben csak egy szépséghiba van, hogy nincsen közös szovjet-csehszlovák határ, mert köztük van Lengyelország, és köztük van ugye akkor Románia, és egyik ország sem akarja a szovjet tankokat átengedni Csehszlovákiában. Hozzá kell tenni, hogy ez viszont egy ilyen katonai történet érdekességként, hogy ez viszont egy új fegyvernemnek a megjelenését indukálja. A szovjet vörös hadseregben elkezdik szervezni a deszantos egységeket. Ugye a deszantos egység az az egység, aki szárazföldi katona, de repülőgépre ültetik, onnan ledobják, és ott harcol, ahol ledobták. Ugye, de volt már erre példa, hogy nyissunk egy ilyen zárójelet, például 1968-ban turistáknak álcázott szovjet deszantosok lepték el a prágai repteret, és úgy jöttek ugye elvtársi segítségnyújtásra Prágába. Tehát mondjuk az 30 évvel később volt, akkor Beneš már elporlott. De hát a gondolat ekkor születik meg, hogy lehetnek deszantosokat is alkalmazni. Jó, azt mondja, hogy nagyon fontos, ugye ott Hitler látjuk, amint éppen a Radzsinba beautózik. Ugyanis 1938-39-ben a csehszlovák állam teljes csődje történik meg. Néhány nagyon fontos dátum, ugye 38. szeptember 29-én meghozzák a müncheni döntést, ami azt jelenti, hogy 3 millió németet, 3 millió szudéta németet területtel együtt Németországnak át kell adni, és a németek rendesen két napon belül a rájuk jellemző precizitással be is vonulnak erre a földre. Ott 5-én Beneš lemond és elmegy emigrációba, először Angliába megy el, utána pedig az USA-ba. Jellemző a korszak viszonyaira, hogy barátai rögtön megmentik, a Chicagói Egyetemen kap professzori állást, és a békéről tart egy nagy előadást, és még a barátai azt is megszervezik számára, hogy ő legyen az év professzora 39 tavaszán. Tehát azért mondom, hogy ő nagy harcos volt, ha politikus volt, akkor sok földet, ha professzor, akkor legyek, hogy hívják az év oktatója. Tehát azért mondom, hogy ott se bírt magával. Rögtön az első fél év után a legjobb tanár ő volt az egyetemen, meg egy száraz fickó volt, tehát nem hiszem, hogy ez egy legális dolog lett volna, de hát sok mindent meg lehet szervezni. Október 6, ugye ez a zsolnai nyilatkozat, miről szól ez a zsolnai dolog, ugye a szlovákok gyakorlatilag Csehszlovákián belül kikiáltják az autonómiát, és gyakorlatilag ez egy ilyen válópernek az első lépéseként. Tehát ugye ez nagyon fontos, nem gyakran szoktuk ugye ezt mondani, ezt a zsolnát, de gyakorlatilag zsolna azt jelenti, hogy a csehszlovák állam egyik nemzete kvázi kilép Csehszlovákiából. Akkor tessék elképzelni, hogy a szlovákoknak milyen jó volt Csehszlovákiában, ha 19 után ki akartak lépni. Az utolsó dátum ugye 1939. március 15, amíg a kép is születik, ugye Hitler bevonul a Radzsinba, és ugye Csehország az német rész lesz, illetve a független Szlovákia megszületik. Na most, amikor ez történik, Edvard Beneš otthagyja a professzori katedrát, megint politikus lesz, és elkezdi a második emigrációját. Ami nagyjából úgy néz ki, hogy nagyon három fontos törekvése van Benesnek. Az első törekvés a kontinuitás elvének érvényesítése. Ez azt jelenti a diplomáciában, hogy ami Münchenben történt, azt el kell törölni, azt a 3 millió németet a földre együtt vissza kell adni Csehszlovákiának. Illetve ugye van ez a 39, illetve a B pontban a határok helyreállítása, ugye ebben az is benne van, hogy közben van egy első bécsi döntés, amikor Magyarország a felvidék egy jelentős részét visszakapja, hát azt is ugye Beneš vissza akarja kapni. A következő, és ez a nagyon veszélyes, a kettes pont, a csehszlovák nemzetállam megteremtése a kisebbségek felszámolásával, és ennek keretében egy újfajta közép-európai rendnek a kialakítása. Na most, ez lesz igazából a veszélyes, ez a rész, menjünk tovább. Hát nem nagyon látszik, de ugye van egy Borsod István nevű magyar történész, aki 1943-ban megírta az akkor még élő Edvard Benesnek az életrajzát, és tréfáson vagy szomorúan, de azt írta az Edvard Beneš könyvében, hogy Edvard Benesnek a táskájában mindig volt egy memorandum, ami azt igazolta, hogy Csehszlovákiának és neki éppen most miért van igaza. Tehát Edvard Benesnek mindig igaza volt, és erről mindig volt neki papírja is. Na most az új középai rendből ő rögtön két fajtát csinált. Ugye van ez a Foreign Affairs nevű nagyon híres amerikai külpolitikai folyóirat. Az 1942-es számában publikált egy írást, ami arról szólt, hogy Közép-Európát federális módon át kell szervezni, ezen belül lesz egy lengyel-csehszlovák federáció, és az a lengyel-csehszlovák federáció majd egy rendet fog tenni Közép-Európában. És nagyon komoly lengyel, ugye van egy lengyel emigráció Londonban, van egy csehszlovák emigráció Londonban, és ezek egymással jól eltárgyalgatnak, mindenféle papírt ugye aláírnak, és úgy néz ki, hogy az új Közép-Európa egy ilyen lengyel-csehszlovák, szláv testvériség mentén működő Európa lesz, de tessék nézni, ugye, odaértem az aljára, de a Szovjetunió közbeszól, ugye, a birodalom visszavág. Nem tudom, a kép mennyire látszik, az egy lengyel tíz, éppen hátulról ugye egy szovjet NKVD-s lelő, ugye egy Katint írtak a plakát aljára, ugyanis Szovjetuniónak más terve van Lengyelországgal, arrébb akarják tolni, és később meg is csinálják, ugye, arrébb tolják 200 kilométerre, és Sztálin elvtárs nem akar egy erős csehszlovák-lengyel konfederációt, és szólnak Beneséknek, hogy hát Beneš elvtárs, ha szeretne, és ezt így tessék érteni, most ezt nem én okosan mondom, a Benesnek a követe ül Moszkvába egy étteremben, vagy egy ilyen, a Kremlben étteremben, tehát nem egy kocsmában, egy rendes Kremlben étteremben, odaül mellé a Sztálin, és elkezdi azt mondani a maga grúz stílusába, hogy hát a Sikorszki nevű ember, meg a bandája, azok sose fogják többé látni lengyel honföldjét, mert hogy mi őket oda nem engedjük be. Hogyha Beneš úr szeretné még egyszer látni a Radzsin méves tornyait, akkor ezzel a csapattal nem áll szóba. Azt gondolom, hogy ennél világosabban ugye nem lehet megmondani, de, és rögtön a csehszlovák követ rohan Londonba, és megmondja, hogy hát a lengyelekkel nem lehet. És Beneš mit csinál? Fogja magát, lengyelek mennek a szemetesbe, minden tárgyalás megszakad, és a táskájából előveszi a B-tervet. Azért mondom, hogy mindenre volt neki terve. A B-terv. 1943. decemberében Beneš vonattal Teherán felől elmegy Moszkvába, és a moszkvai elvtársakkal, Sztálinnal és Molotovval két héten keresztül vacsorázgatnak, borozgatnak, és közben eldöntik Közép-Európa sorsát, ami nagyjából úgy néz ki, hogy akkor Lengyelország arrébb tolva, Csehszlovákia mindent megkap, Románia visszakapja Erdélyt és így tovább, tehát gyakorlatilag csupa magyarság számára negatív dolog. Na most ugye, mi volt Benesnek ebben az érdeke? Ő nagyon jó szimattal meglátta azt, hogy nem lesz ilyen adriai partraszállás. Itt az angolok nem fognak partraszállni, nem tudom, Triestbe, és nyomulnak fölfele Budapest felé. Ugye a Horthy-nak az emberei Isztambulba erről tárgyal, és akkor is mondja, mese volt. Ő megérezte, hogy nem lesz ilyen addiai balkáni partraszállás, hanem bizony Közép-Európában a vörös hadsereg fog bejönni, és ugye mindenki tudja, hogy akinek a hadserege bent van országba, azt fog diktálni. Tessék nézni Afganisztán, mi szokott történni általában 50 évvel később. Magyarul, hogyha a Szovjetunió bent lesz Közép-Európában, akkor Csehszlovákiának Szovjetunióval kell jóba lenni, és erre még talál ki egy fantasztikus jó kis ugye, mondatot, mi csehek ugye szlávok vagyunk, és mi leszünk a szláv híd kelet és nyugat között. Na most miért megy bele Sztálin ebbe a játékba? Ugye azért, mert Sztálinnak vannak kommunistái. Van neki magyar kommunistája, van neki lengyel kommunistája, van neki német kommunistája, aki ugye a gulágtól való rettegés közben bármit megszavaznak és bármit megcsinálnak. Na de hát ez hogy néz ki a világ előtt, hogy most nem tudom, a lengyel kommunista kormány azt mondja, hogy hát mindenki tudja, hogy a Sztálin mondja. Viszont, hogyha egy polgári politikus, akit az egész nyugati világban a korábbi 20 éve miatt ismernek, eljön Moszkvába, és azt mondja, hogy Sztálin rendes ember, akkor azt elhiszik. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ebben a Benes-Sztálin játékban szegény Benes azt hitte magáról, hogy ő átvette Sztálint. Ő legyőzte Ferenc Jóskát, ő legyőzi Hitlert, ő legyőzi majd Sztálint is, és írják a... Ugye a munkatársai, majdnem mindenki megírta az emekletet, és írják benne, amikor Londonból visszajött, két héten keresztül a föld felett járt, mert ő Sztálinnal volt a Bolsói Balettben, ő Sztálinnal együtt ette nem tudom milyen orosz ételt, és a Sztálin, amit ő mondott, mindent elfogadott. Hát persze, hát kellett az elfogadás, de majd később fogjuk látni, hogy ez valójában mit ért. Ötödik szakasz, ugye Edvard Benes győztesen tér vissza a Radzsin, győztesen tér vissza a Radzsinban, és elnökként nagyon komoly lépéseket tesz a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében. Mindenki ismeri a kassai kormányprogramot, a kiűzéseket, a kitelepítéseket, a dekrétot és a lakosság cseréket, tehát gyakorlatilag, amit ő eldöntött, hogy a csehszlovák állam meg fog szabadulni a német és a magyar kisebbségtől, elnökként kőkeményen elkezdi végrehajtani. Ott alul kisbetűkkel írom, hogy miközben ezt csinálja, a kommunistákkal egy nagyon kemény csatába keveredik. Itt most a történet két szára válik szét, először nézzük a felső szálat. Benes álláspontja a kisebbségekről. A kisebbségeket nem lehet elményesen kezelni. Ennek következtében a megoldás a tiszta szláv nemzetállam. Ami azt is jelenti, hogy ennek egy eszköze van, a kisebbséget ki kell telepíteni. Ez egy nagyon szép logikai ív, ebben van két csalás. Hogy az eleje, meg a vége nem igaz. Ugye? Mert a kisebbségekkel lehet mit kezdeni, mert hogyha a kisebbség megkapja az őket megértő jókat, akkor rendesen viselkedik, és az államhoz lojális lesz. Tehát ugye az egyes pont az hazugság. A hármas pont az meg félig hazugság, mert nem csak az a megoldás létezik, hogy a kisebbséget kitelepítem, hanem létezik egy olyan megoldás is, hogy embert a földdel. Ami azt jelenti, ha nekem van 500 000 magyarom, és az nekem ott okoz, visszaadom őket azzal a földdel együtt, ahol laknak. Tehát azért mondom, hogy ez a gondolatkör logikus meg hasonló, de gyakorlatilag a premisszák és a végső konklúziók hamisak, tehát ilyen szempontból semmit se érnek. De ő viszont a hamis dolgokból konkrét lépéseket tesz. Nem tudom, mennyire emlékeznek rá, ugye, az előző ábrára, korábbi előző ábrára, hogy 3 000 000 német volt ugye Csehszlovákiában, pontosabban 3 300 000, Benes keményen dolgozik, és ezt a 3 300 000-et ledolgozza 150 000-re. A 3 300 000 németből 150 000 az 1948-ban Csehszlovákiában, a többit kiűzik és kitelepítik. És az előbb ugye mondtam azt a dolgot, hogy van egy ilyen cseh történeti mítosz, hogy a cseh az egy kultúr nemzet, itt a magyarok, meg a szerbek, meg a románok, mindenféle barbár, balkáni horda, de mi csehek, mi rendesek vagyunk. Hát kérem szépen, tessék megnézni, hogy a szudéta német kisebbséget hogyan telepítik ki. Kimegy a csehszlovák partizán alakulat, aki el volt bújva a háborút végig, akkor nem voltak olyan bátrak, de mikor a németek elmennek, kimegy a csehszlovák partizán alakulat, fogja a német kisvárost, és gyereket, nőt, asszonyt, mindenkit nekiállnak gyalog a határnak nekihajtani, odaérnek a határra, és ott egy határfolyó van, és bizony lassan ússzák át a folyót, és a gyorsabban ússzák át a folyót, a szegény németek hátulról néhány géppisztoly sorozattal segítenek nekik. Úgyhogy ennyit a csehszlovák, mint kultúrnemzet megítéléséről. Ugye persze, hogy ezt Oxfordban, meg Cambridge-ben nem szokták elmesélni. És ugye, amiről ugye mindenki már hallott, és a mai napig ugye fontos történet, a dekrétumok, ebből igazából 98 darab van, nem fogom mind a 98-at elmondani, azért, mert ez nem érint minket valamilyen szempontból, mert a 98-nak egy jelentős része az állam működésével foglalkozik, hogyan kell, nem tudom, hogyan adni és venni. Egy jelentős rész a gazdaság működését szabályozza, kinek milyen fizetés jár, és igazából a 98 dekrétumból csak 13 az, ami a kisebbségekkel foglalkozik, és igazából ez a 13 itt akkora sebet, amit a mai napig még ugye az emberek éreznek, és nem értik, hogy ez miért is van. Na most mi ez a 13? Ott kettőt vettem ki, ami a nagyon érdekes, a 33-as és a 71-es. A 33-as az úgy szól, hogy minden olyan magyar és német, aki 1938 őszén átkerült Magyarországhoz és Németországhoz, és megkérte a magyar és a német állampolgárságot, a megkérés pillanatában elveszíti a csehszlovák állampolgárságát. Aki meg nem kérte meg, ugye volt olyan magyar, meg olyan őt, aki ott maradt, aki meg nem kérte meg, az akkor veszíti a csehszlovák állampolgárságát el, mikor ezt kihirdetik. Tehát van rajta sapka, nincs rajta sapka, teljesen mindegy, magyar vagy, nincs állampolgárság. Ugye ez azt is jelenti viszont, hogy ha te nem vagy a csehszlovák állam állampolgára, nem választhatsz, nem vagy választható, nem vehetsz földet, nem lehet lakásod, nem kapasz nyugdíjat. Tehát gyakorlatilag ez a dekrétum mindenfajta emberi jogtól megfosztja a magyar és német kisebbséget, és ugye hozzá kell venni ugye a 71-eset, hogy elrendeli ezen állampolgárság nélküli egyének kényszermunkáját. Ami azt jelenti, hogy például magyar parasztokat, akik önkéntesen jelentkeztek, ugye, elvisznek Csehországba mezőgazdasági munkára. És az önkéntesség az úgy néz ki, hogy kimennek ugye a faluba, és közlik a falu lakosság, hogy hát maguk 80-an vannak, 50 ember szálljon fel az autóra önkéntesen, és az önkéntesség biztosítva legyen a csehszlovák hadsereg géppisztolyokkal, ezt még elő segíti. Tehát azért mondom, hogy itt a csehszlovák ugye politikai kultúráról, csak hát ugye erről nem szoktunk beszélni. Na, menjünk tovább. Ugye a másik ága a történet, hogy a kommunistákkal kemény küzdelmet folytatott Edvard Beneš, ugyanis az Edvard Benesnek két nagyon fontos előfeltevése volt Csehszlovákiával kapcsolatban. Az első, hogy kommunisták szabad, tiszta választásokon sose fognak győzni. Ugye tudjuk azt, hogy sajnos ez nem így van. Ugye, és ezt történt ugye 1946-ban is, hogy legteljesebb megdöbbenésére a világnak teljesen szabályosan, és nem volt ilyen kétszedülás csalás Magyarországon, teljesen szabályosan a csehszlovák kommunisták megnyerték a választást. A második ugye előfeltevés az volt, hogy a Szovjetunió nem fog beleavatkozni Csehszlovákia belügyeibe. Hát ez se sikerült, ugye. Amikor a Marshall-segélyt meghirdették, ugye, ami arról szólt, hogy Európa rekonstrukciához amerikai pénzt adnak, és a Jan Masaryk, ugye ez a Thomas Garrigue Masaryk volt ugye az apa, ő volt a köztársaság elnök, az ő kisfia, a kis Jan, nekem ugye fölnő, és ő ekkor a csehszlovák államügyminisztere. A Jan Masaryk, akiben az történik, hogy bejelentkezik Párizsban, hogy mi Csehszlovákia kérjük a Marshall segélybe való regisztrációnkat, és szeretnénk amerikai pénzt kapni Csehszlovákia újjáépítéséhez. Na most erre mi történik szegény Masarykkal? Hát este rendesen megeszi a kis diétás vacsoráját, beveszi a szívgyógyszerét, meg a vérnyomás gyógyszerét, hogy a vérnyomásra éjszakára rendbe legyen, majd kiáll az erkélyre, és véletlenül feltámad a lelkiismerete, megbotlik, és kiesik, és szörnyet hal. Ugye? És az egész világ csodálkozik, hogy a csehszlovák külügyminiszter öngyilkos lesz, rossz nyelvek szerint, bár ugye erre semmilyen ugye titkos dokumentum nincs, egy-két lelkes szobalány és szakás neki ebben a megbotlásban segített. Tehát gyakorlatilag, amikor a csehszlovák külügyminiszter önálló csehszlovák politikai érdeket kimer fejezni, abban a percben véletlenül öngyilkos lesz. Úgyhogy azért mondom, hogy elnyerte méltó büntetését, legalább ő. Bukás és halál, ugye 48 februárjában van egy nagy kommunista államcsint, Edvard Beneš hatalomból eltávolítják, a kommunisták eddig kelet-eddig használták, megcsinálta a csehszlovák nemzetállamot, utána gyakorlatilag letartóztatják, és egy vidéki elnöki villába száműzik, ahogy akadik a szakástól kezdve, az utolsó sofőrig, az utolsó kertészig mindenki a KGB alkalmazottja. De hogy az öreg fiú mennyire kemény ember, azt jól mutatja, hogy még így is kibír levelet csempészni ebből a kvázi börtönből, ahol a külföldi hívének azt vázolja fel, hogy emberek nem csüggedünk, 49-50 környékén ki fog törni a harmadik világháború Sztálin és a nyugat között, én akkor elmegyek emigrációba, és ha meg emigráció során megverjük a Sztálinékat, visszajövünk, és akkor mindenkit meg fogunk büntetni. És utána szintén ugye, bár csak még 64 éves, de utána szintén ő is hirtelen szeptemberben meghal, gondolom nem merték ugye az oroszok megkockáztatni, hogy tényleg meg fog egy szép éjszaka szökni, és akkor azt a világtörténet kísérletet fogja beállítani, hogy vajon egy politikus tud-e háromszor emigrációban, és tud-e háromszor győzni. Úgyhogy harmadik emigráció már nem volt a dologban. És akkor visszaértünk a kiindulási kérdésünkhöz, amely úgy hangzott, hogy nagy államférfi volt-e Edvard Beneš, vagy politikai kalandor. Nem tudom, mennyire sikerült érzékeltetni, de mikor én ezt leírtam, ezt a 2000 oldalt, vagy kétszer fél ezer oldalt, tehát nem hazudunk, tehát leírtam ezt a 2500 oldalt, akin a végén azt gondoltam, hogy Edvard Beneš nem volt nagy államférfi, mert hogyha ő nincs, ugye történészeknél szoktuk azt mondani, hogy mi lett volna, ha nem jön a Vatkan, ugye, meg ilyesmi, és ugye erre szokták mondani, hogy hát ilyet történész ugye nem mond, de hogyha azt mondjuk, mi lett volna, ha Edvard Beneš mondjuk éppen nem születik meg, vagy a lábát jobban töri, és mondjuk meghagy végrőben 1908 környékén, hát akkor lett volna egy békésebb, nyugodtabb, kevésbé igazságtalan Közép-Európa, mert Edvard Beneš diplomatikusan szólva kalandor volt, de nyugodtan ugye lehet, akkor mondjuk akkor ki. Tehát egy olyan gazember volt, aki a csehszlovák állam érdekében mindent megtett, és sajnos ez a minden neki nagyon sokszor bejött, mert tehetséges volt, szorgalmas és nagy munkabírású. Úgyhogy lehet, én sem szeretem őt félreértés ne essék, csak elmondom, hogy a történelem úgy működik, hogy aki sokat dolgozik, az előbb-utóbb győz, és ő viszont nagyon sokat volt képes dolgozni, és azt hiszem, hogy az 50 percem itt le is járt.
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Miért ragaszkodnak mind a csehek, mind a szlovákok a Beneš dekrétumokhoz egészen a mai napig?
Jó a kérdés, mert ugye azt mondta, hogy csehek és szlovákok eltérő okok miatt ragaszkodnak. A csehek számára némi túlzással azt lehet mondani, hogy Edvard Beneš Szent István. Az államalapító, ugye? Hát most hány magyar ember veszi magának a bátorságot, az, hogy Szent István munkásságát ugye bírálja. A csehek a modern cseh állam megteremtőjét tisztelik Edvard Benešben, ami abban is megnyilván, hogy 2005 májusában a születésnapján a cseh külügyminisztérium előtt nagyon szép bronzszobrot kapott. Ez az egyik válasz. A másik válasz az, hogy a szlovákok nem szeretik Edvard Benešt, mert a szlovákoknak legalább olyan rossz volt Csehszlovákiában, mint a magyarnak vagy a németnek. Viszont van egy olyan csavar a történetben, hogy 45 őszén létezett egy ilyen, hogy SNT, ez a Szlovák Nemzeti Tanács. És gyakorlatilag ugye ez kormányozta akkor Szlovákiát. És hogy Beneš mögött ők nem maradjanak le, az összes Beneš dekrétumnak a tükör dekrétumát ez a tanács kiadta. Tehát úgy állapodtak meg egymással, hogy az Beneš dekrétumok, amit Beneš ad ki, az egész Csehszlovákiára érvényes, de ettől függetlenül az SNT kiad egy másikat, utazott tartalommal a Szlovákiára is. Nos, ugye ez miről szól a történet? Például van egy olyan dekrétum, a 12-es dekrétum, amely rendelkezik a magyar nagybirtok elkobzásáról. Majd a 18-as arról rendelkezik, hogy a magyar nagybirtokot szét kell osztani a szegény szlovák földműves között. Na most, hogyha valaki azt követeli, hogy az Edvard Beneš dekrétumokat vonják vissza, akkor könnyen előfordulhat az, hogy nem tudom, 300 magyar paraszt gazda azt mondja, vagy magyar nemes ember, akinek nagyobb földje volt, azt mondja, hogy kérem szépen, nekem 45-ben volt itt egy 40 oldalas birtokom, a Benešék elvették, maguk ezt most a törvényköbből kivették, nekem a 40 hold visszajár, ha meg nem bírják vissza, akkor fizessék ki. Tehát gyakorlatilag, hogyha a Szlovákiában az Edvard Benesféle dekrétumot visszavonnák, illetve ha Csehországban visszavonnák, ugye hozzá kell ezt tenni, hogy az a 3 millió német, az nem ilyen ágrószakadt német volt, ezek ilyen módos szudétanémet gazdák voltak, nagy birtokkal, fürdőszobával, mit tudom, 22 tehénnel, és ezeket egyszer batyúval zavarták neki a folyónak. Most, hogyha az a 3 millió németnek a utódai megjelennek mondjuk Prágában, és azt mondják, hogy kérem szépen, az én apámnak volt 2 háza, 8 tehene és nem tudom, 20 birkája, tessék engem kárpótolni, de a csehszlovák állam nem tudom, meddig fogja ezt fizetni. Nem vonják vissza, mert akkor fizetni kéne azért, amit elloptak. Csak hát ezt ugye a politikában én szépen nem szoktuk kimondani, ezért is nem vagyok politikus. Én megtehetem, hogy ezt mondjam, egy német miniszterelnök ezt nem mondhatná. Ennyi a válasz.
A szudéta németek kitelepítése a számokból hallottuk, eléggé sikeres volt, ezt akár idézőjelben is tehetjük. A magyarok kitelepítése a felvidékről kevésbé. Részben ugye Magyarországról kitelepített németek helyére kerültek, én ilyen falvakról is tudok, illetve magyarországi szlovákok helyére kerültek, akik Szlovákiába mentek. Hány embert érintett? És miért akadt
miért
meg, ha megakadt?
Meg? Igen, azért úsztuk meg a dolgot, két ok miatt úsztuk ki. Edvard Benes, ezt nem meséltem el, arra törekedett, hogy a magyar kisebbséget a német kisebbséggel egyforma módon kezeljék. És ennek következtében ugye erről dolgról 3 ország döntött, Anglia, USA és a Szovjetunió. És ő 43-tól 44-ig rendesen mind a 3, tehát elment Washingtonba, elment Londonba és elment Moszkvába, és rendesen megpróbálta meggyőzni a 3 nagyot, hogy a magyarokat és a németeket ki kell telepíteni. Na most kérem szépen, a 3 nagy, mind a 3 nagy, a németekre az igent rámondta. Azokat ki kell telepíteni. Viszont a magyarokra csak Sztálin mondta rá, hogy igen, és London meg Washington azt mondta, hogy nem lehet róla szó, mert lehet, hogy másképpen kéne határt meghúzni. Ugye mögött azt kell tudnunk, hogy az amerikai békeközítő bizottságnak volt egy olyan csehszlovák-magyar határjavaslata, hogy a csehszlovák-magyar határt, a trianoni határt 10 ponton meg kell változtatni, és 10 nagy részt a határ mentén, ahol egyértelműen ilyen 80-90 szekas magyar többség van, azt vissza kell adni Magyarországnak, akár fasiszta, akár nem fasiszta Magyarország. És emiatt ugye, még a határkérdés nem volt lezárva, Anglia és a Washington nem támogatta ezt a magyar kitelepítését, ekkor Sztálin kitalálta azt, ebből most már Benes kitalálta ugye azt, hogy volt egy olyan lengyel megoldás, hogy Lengyelországban élt hát 5-6 millió német. És hogy a vörös hadsereg keletről nyugatra, igen, jól mondom, tehát keletről nyugatra ugye vívta a csatáit és nyomult előre, maga előtt lökte a német polgári lakosságot. És a Lengyelországnak a német jelentése az úgy valósult meg, hogy a vörös hadsereg egyszerűen elűzte. Aki meg nem, azt meg vagy megerőszakolták, vagy begyilkolták, vagy mind a kettő. Most ugye kitalálta Benes, hogy ugyanezt a megoldást eljátsszák Szlovákiában is. Tehát ahogy jön a vörös hadsereg keletről nyugatra, és odaér Szlovákia fölé, akkor a vörös hadsereg egyik ága befordul a Kárpátok felé, és északról délre fogja Szlovákiát úgymond felszólítani, és közben a magyar kisebbséget fegyveres erővel a Dunántúlra egyszerűen ráröki, és többé vissza nem engedi. Na most itt ugye a német SS hadosztálytak köztet, ugye ez nem valósult meg, mert a Kárpátok hágóinál, a Duklói hágónál ezek beásták meg, bepontozták magukat, és a szovjet vörös hadsereg nem bírta Szlovákiát északról elfoglalni, és mint tudjuk, ugye később ugye Magyarország felől, tehát pont alulról egy ilyen, hogy is van? Alul van dél, tehát délről északra mentek, ugye földre szakot végeztem persze, tehát alul ugye északról délre mentek ugye fölfelé, tehát magyarul a vörös hadsereg nem bírta kilökni. És akkor a háború véget ért, és ugye volt egy angol meg egy tiltás, magyarul a magyarok védettek voltak, nem merték a magyar kisebbséggel ugyanazt megtenni, amit a német kisebbséggel megmertek tenni. Tehát gyakorlatilag egy eltérő bánásmód, és ugye ennek, mivel ugye nem bírtak a magyar kisebbségtől megszabadulni, akkor erőszakolták ki a szlovák-magyar lakosságcserét, amiben 90 000 embert löktek ki ugye Szlovákia-Magyarországról, és ők akartak még újabb lakosságcseréket, Csak ugye Sztálin 48 tavasztán úgy döntött, hogy közeleg a harmadik világháború, és a szocialista tömböt össze akarja zárni, és közölte a csehszlovák elvtársakkal, hogy tessék befejezni az országon belül az etnikai billongásokat, mert készülünk a nyugati háborút. Tehát gyakorlatilag a további lakosságcserétől, a 48-as, 49-ben várható magyar kitelepítésektől Sztálin azért megóvta az ottani magyarságot, mert ő már készült a következő világháborúra. Tehát gyakorlatilag a nagy politika, meg a hadsereg, tehát nagyon sok szerencsénk volt abban, ha ez szerencse, ugye a felvidéki magyarság a helyén maradhatott.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Kádár Magdolna Katalin a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi és szociális képzési karának diákköri nyertese tartja meg. A kábítószerfogyasztás háttértényezői kiemelten a családi kapcsolatokra, szabadidő eltöltésre és értékrendszerre vonatkozóan állami és egyházi középiskolások körében című előadását, valamint Palotás Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának diákköri nyertese tartja meg, improvizáció és direktíva, a tengeri hadviselés taktikai fejlődése az angol-holland háborúkban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!